az ajtó. Nyitottan a művészetre. Madarász Máté műsora a civilradio.net-en. Az ajtó. Nyitottan a művészetre.
Elhangzott adásainkról tájékozódjanak az archívumban www.civilradio.net.
A jelenlét hangja, vagy amit a némafilm nem tudott elmondani. Van az a pillanat, amikor belépsz egy szobába, és nem hallgatsz. Nem azért, mert nem tudnád, hanem mert nem akarod. Mert mondani akarsz valamit, nem a csenddel büntetsz, hanem a hangoddal ajándékozol. Ez a pillanat sokkal ritkább, mint gondolnánk. Ugyanis beszélni mindenki tud, de jelen lenni, na az már mesterség. És most kapaszkodjon meg minden mikrofon, és vegyen nagy levegőt minden hangmérnök. Érkezik hozzánk Cető Ádám.
Ne vegyetek levegőt, ne tüsszentsetek, ne mozogjatok, ne pánikoljatok! No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's... Mennyi lehetőség rejlik ebben? Erősebbé válok, mint amire gondoltam. Sőt, mindenható leszek!
A színpadon az a típus, aki nem tesz úgy, mintha, hanem tesz. A szinkronban pedig olyan, mint amikor a hangoddal bejelentkezel valahova, ahol még sosem jártál, és mégis mindenki azt mondja, ja, ha, ő már járt itt. Na, ő az, aki nem ignorálja a teret, nem felejti el, hogy ott van a partner, és hogy a csend. Na, az csak akkor ér valamit, ha előtt és utána valaki beszél, és Ádám beszél, szerepekben, jelenetekben, történetekben, és most velünk is. A csend most nem fegyver. Most a figyelem tart, a tekintet kérdez, a hang válaszol. Nem némaság van, hanem rezonancia. És ez baromi jól áll egy olyan világnak, ami néha már annyira ordít, hogy elfelejt közben hallani. Ezért is fontos ez a beszélgetés, mert mind miközben sokan azt hiszik, hogy elég csak szöveget mondani, Ádám tudja, hogy azt mondani kell. Más a hang, ha érzed mögötte a szándékot, más a szó, ha nem fut ki belőle az élmény, és más egy ember, ha nem csak eljátszik valamit, hanem ott van, benne, benne van, teljesen. Mint egy jó szinkron. Úgy érzed, hogy az a hang mindig is ott volt, csak most végre megszólalt. És ha már megszólalt, hallgassunk bele. Mert nem minden nap jön el hozzánk egy olyan ember, akinek a hangját akkor is ismerjük, ha még sosem találkoztunk vele. Szóval most nem a hallgatás ideje van, hanem az odafordulásé, a figyelemé, a jelenlété. Mert Cető Ádám itt lesz, és ha ő beszél, jobb, ha nem hallgatunk.
Sok rejtély övezi a számozott kártyákat, az már biztos. De összefoglalva, mindenre van logikus magyarázat.
És igen, tudjuk. Lehetne most is inkább a nagy semmiről beszélni, vagy arról, hogy milyen fontos lenne végre megnyitni egy értelmes párbeszédet a hallgatás kultúrájáról, a csendes szabotásról, leghalkabb agresszióról, de nem. Most nem erről lesz szó. Most nem vonjuk meg a figyelmet, nem suttogunk a hátsó sorból, most mikrofont adunk. És nem is akárkinek. Mert van az a ritka fajta ember, aki nem attól érdekes, hogy mindig mindenről mond valamit, hanem attól, hogy amikor megszólal, az számít. Aki tudja, hogy a legjobb hang az, amit nem lehet csak úgy lehalkítani, mert ott van benne a karakter, a gondolat, az ember. Ez most nem egy casting, nem egy próba, nem egy hangalámondás. Ez most a valódi jelenlét. Olyan, amit nem lehet utólag szinkronizálni. És persze lehet, hogy sokaknak csak egy hang, egy orgánum, egy karakter, egy jól bejáratott frekvencia, amit 1000 filmben hallottak már, de sosem tudtak hozzá arcot kötni. Na most megkapják. Arcot, történetet, humort, sőt, meg lehet egy-két olyan mondatot is, ami elég mélyre megy ahhoz, hogy nem akarunk elfelejteni. Mert Cető Ádám nem csak megszólal, hanem ott van. Olyan pontosan, mint egy jól beállított mikrofon, és egy olyan korban, ahol a hangzavar a főműsoridő maga csoda. Szóval gyere, ne maradj ki, ne maradj csendben, most nem az elfordulás, nem az ignorálás, nem az úgysem számítok ideje van, hanem azért, hogy figyeljünk, nevessünk, kérdezzünk, és meghallgassuk azt, akinek van mit mondania, és aki tudja is, hogyan kell mondani. Ez most nem hangpróba, ez most maga a hang. Ő nem csak beszél, színre lép. És nem a függöny mögül, hanem egyenesen a Rivalda fénybe, mint aki tudja, hogy az élet nem főpróba, hogy nincs vágás, hogy nincs felvesszük újra. Ez az itt és most. Mint élő adásban elfelejteni a szöveget, csak itt nem felejt, hanem emlékeztet. Mert ebben a hangban valami, ami úgy ül a fülre, van valami, mint nyári vihar után a csend a mezőre, ismerős, mégis tisztára mosott. Nem harsány, de mégis suttogás. Nem kell hozzá hangerő, csak jelenlét. Olyan, mint amikor a nagymama nem beszél sokat, de ha kinyitja a száját, elhallgat a családi ebéd, mert tudod, hogy jön valami fontos, vagy legalábbis valami ízes. Cető Ádám a szinkronban olyan, mint zenehallgatás jó fejhallgatóval. Hirtelen rájössz, hogy eddig csak felületesen hallottad a kedvenc számod. Most meg minden szótag él, minden sóhajt szándékos, minden kis csúsztatás emberi, mert ő nem robot, nem szövegmondó automata. Hanem olyan, mint az a színész, akit ha kivinnél egy jelenetből, minden más is összeomlana körülötte. Pedig nem is főszereplő, csak épp nélküle nincs történet. És miért fontos ez? Mert ma, amikor mindenki beszél, mindenki posztol, mindenki tartalmat gyárt, egyre kevesebb az olyan hang, mint amikor Morgan Freeman narrálni kezdje a saját reggelejét, és te közben elhiszed, hogy az életnek tényleg van értelme. Na, ilyen az, amikor Cető Ádám megszólal. Ő az, aki nem csak érti, mit jelent egy karakter bőrébe bújni, hanem olyan természetesen teszi, mint ahogy a jó cipő reggel rámegy a lábadra, nem szorít, nem lötyög, csak tart, és közben el is visz egy történeten keresztül, amit öröm hallgatni. Szóval most nem a hallgatás ideje van. Most az a pillanat jön, amikor a film végén a főhős végre mond valami igazit, és te csak bólintasz, igen, ez kellett. Mert vannak hangok, amikre érdemes figyelni, és van, amikor nem lehet nem figyelni, most egy ilyen délelőtt jön.
Tudom, hogy most haragudnál, hogyha látnál engem, késő van, és mégsem alszom én. Ne félj, csak a kis lámpa ég, neked írok csendben. Alszik anyu, szuszok kisecsé. Ritkán jössz most apu haza, s mindig úgy sietsz el, és valahogy olyan furcsa vagy. Tudom, nem árulsz el engem, de mondtad rég egyszer, mi összetartunk, ugye, férfiak? Apuka, gyere haza szépen, kérlek, ígérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kisecsémet, fogamat szó nélkül megmosom. Semmit sem hoz nekem, mert másút sem kell, csak te gyere és velünk maradj. Ugye nem sokat alszom más egy reggel, itt leszel, vár a kisfiad. Azt mondta az anyu, hogy te csak pár hétre mégy el. Vidéken vagy, most ott dolgozol. Elhittem és azóta is úgy aludtam éjjel. Másnap itt vagy, vajon mit hozol? Nem jöttél, csak jött helyetted pénz, cukor, ajándék és villanyjal hajtott kis vasút. Nincsen, aki megjavítsa, ha rossz lesz a játék, és nélküled nem örülök úgy. Apuka, gyere haza, szépen kérlek. Ígérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kisöcsémet. Fogamat szó nélkül megmosom. Semmit se hoz nekem, mert másút sem kell. Csak te gyere és velünk maradj. Ugye nem sokat alszom már, s egy reggel itt leszel. Vár a kisfiad. Most már tudom, anyu téved, vagy csak rosszat mondott. Bár én másnak soha nem hiszek. Te mondd meg hát, édesapu, tényleg sokkal jobb ott? Sokkal jobbak ott a gyerekek? Tudd meg azt, hogy anyunál szem nem lehet senki. Nálam jobban senki nem szeret. Késő van, már álmos vagyok, holnap fel kell kelni, és lehet, hogy számtamból felelek. Apuka, gyere haza szépen, kérlek, ígérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kisöcsémet, fogamat szó nélkül megmosom. Semmit se hoz nekem, mert másút sem kell. Csak te gyere és velünk maradj. Ugye nem sokat alszom már, s egy reggel itt leszel. Addig is csókol.
Ön a civil rádiót hallja.
Kinyitott az ajtó, a nyitott művészet ajtaja. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Madarász Máté, és köszöntöm velem szemben a mikrofonnál Cető Ádám színész, szinkronszínész. Szia!
Szia, sziasztok! Köszöntöm én is a hallgatókat és a nézőket is.
Először is tegyük tisztába azt a kérdést, hogy én jártam egy ilyen tanfolyamra, ahol azt mondták nekem, hogy nem létezik olyan, hogy szinkronszínész.
Már az elején ilyen nehéz
témába gondolata?
Vágsz. Hát én a személyes gondolataimat tudom mondani. Tényleg nagyon sokan kikérik ezt maguknak, hogy nincs szinkron színész, uh-huh. csak színész, és azon belül a szinkron az egyik ága a színészetnek. Lehet, hogy keresztre fognak engem feszíteni sokan. Én azt gondolom, hogy létezik szinkron színész. És méghozzá azért alapból egy picit, lehet, hogy erről később fogunk részletesebben beszélni, de más tulajdonságokat, képességeket igényel a mikrofon mögött egy zárt stúdióban. Valakinek gyakorlatilag leutánozni a művészi munkáját, mint például a színpadon állni, vagy uh-huh. forgatni, és nagyon sok olyan szinkronizáló színész, most direkt így fogalmazok, kollégám van, akik például csak szinkronizálnak. Egyáltalán nem játszanak színházban, van, aki csak színházban uh-huh. játszik. Én azt szoktam mondani, hogy szerintem ez olyan, mint, nem is tudom, mint az, hogy a mérnökök között is egészen más egy építészmérnök, meg egy vegyészmérnök, és persze mindkettő mérnök, de teljesen mást csinál, vannak összefüggések. Én azt vallom a magam uh-huh. részéről, de mondom, lehet, hogy ezért sokan meg fognak ítélni a szakmából, előre is elnézést, de hogy szerintem azért nem degradáló, hogyha valakire azt mondjuk, hogy szinkronszínész, szerintem ez teljesen megállja a helyét.
Igen, a bemutatás miatt kérdeztem, hogy mi erről a véleményed. Ugye te január 25-én születtél 1995-ben.
Igen.
Hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra?
Fú, kérlek szépen. Azért érdekes a kérdés, mert 1999-ben volt az első szinkron munkám. Amíg régen fönn a Pannonia nagy szinkron stúdióban, a Klinika vagy Klinikák című sorozat, ezt sose tudom pontosan, és abban én lettem Benjamin. Ez volt az első szinkron munkám, nem is annyira emlékszem rá, megmondom őszintén. És pont ezért is nehéz a kérdés, mert gyakorlatilag tényleg abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mióta az eszemet tudom, ebben a világban mozgok. Van két testvérem, ők kezdték el kitaposni ezt az utat gyakorlatilag, és Cető Roland és Cető Zsanett, a nővérem már sajnos nincs a szakmában, de a bátyámmal még aktívan nyomjuk most már én lassan 26 éve így, igen. Úgy emlékszem vissza a gyerekkoromra, csak hogy válaszoljak a kérdésedre is, nem volt mindig egyszerű. Ezt olyan szempontból mondom, hogy a szüleim nagyon ragaszkodtak ahhoz, hogy a tanulás rovására ez ne menjen. Ergo az azt jelenti, hogy általában úgy néztek ki a napjaim, hogy bementem az iskolába, volt, hogy fociztam mellette, meg kézisztem, tehát akár még voltak délutánonként egy-egy óra, amikor más csináltam, és utána mentem a stúdióba, esetleg este előadások, stb. Stb. Akaratlanul is eljött az a kor, főleg az ilyen lázadó korszakom, tini korszak, 13-4 éves koromban, amikor azt éreztem, hogy de nekem miért kell mennem a stúdióba? Miért nem mehetek inkább a barátaimmal focizni utána még ki a térre, vagy ilyenek? És emlékszem, apa mondta nekem egyszer, hogy igen, tudja, hogy ez nehéz, de higgyem el, hogy el fog jönni az az időszak, amikor hálás leszek azért, hogy ezt nem hagytam abba gyakorlatilag a szinkronizálást, és tényleg eljött ez a kor. Azt tudni kell, hogy a szinkron nagyon zárt szakma, és amilyen nehéz bekerülni, annyira könnyű kikerülni onnan. Egyszerűen annyira gyorsan pörögnek a filmek, annyira egyre gyorsabban kell mindent csinálni, hogy nagyon könnyen ki tud valaki ilyen esni ebből a pixisből, és volt is ilyen gyerekszínész kollégám, aki nagyon sokat dolgozott, aztán valamiért kikerült akár csak egy fél évre, és már nem tudott úgy visszakerülni. Szóval nem volt mindig egyszerű a gyerekkor, de közben olyan élményeket kaptam, amik pláne így visszagondolva nagyon-nagyon felértékelődnek, hogy olyan színészekkel dolgozhattam együtt, akár a szinkronban, hogy nem tudom, vettünk egy Arnold Schwarzenegger filmet, és a Revicki Gábor állt mellettem, és 4-5 órán keresztül egy stúdióban voltunk, vagy játszottam az Operett Színházban, Nemzeti Színházban, Molnár Piroska, tényleg föl se lehet sorolni, Kulka, hogy olyan óriásokkal dolgozhattam együtt, amit már gyerekként is egyébként tudtam értékelni, de pláne így felnőttként visszagondolva, hogy milyen szerencsés helyzetben voltam, hogy tőlük tanulhattam idézőjelben, ez egyébként egy elképesztően szuper dolog. És a mai napig, bocsánat, csak hogy tényleg nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy nem hagyták akkor ezt ott a kis lázadó Ádámnak, hogy ezt abba hagyjam, mert az, hogy a mai napig elmondhatom azt, hogy igazából abból élek, amit szeretek, ez nagyon ritka dolog, és nagyon hálás vagyok ezért.
És akkor, ha jól értem, te amiatt kezdtél szinkron stúdióba járni, mert a szüleid elvittek.
Ez pontosan így történt. Nekem a szüleim egyébként katonák, szóval teljesen más irányban mozognak, de nagyon szeretik a művészetet, nagyon szeretik a verseket, szeretnek színházba járni, tehát ez abszolút adott. Viszont igen, ahogy említetted is, amikor én születtem, körülbelül a bátyám és a nővérem akkor került bele a szinkron világába. Anyáik vitték őket, hát nyilván vittek babakocsiban engem is, és amikor elértem a 4 éves kort körülbelül, igen, 99, akkor ez úgy szokott lenni, hogy nagyon hiány van a mai napig a gyerekekből. Igen, és ha már bekerül egy gyerek, és neki van öccse, húga, stb., azt általában kiszokták próbálni, és akkor ez egy kétélű dolog, hogy vagy benne marad, vagy nem marad benne. Velem is így történt, és én benne ragadtam igazából, hál' Istennek.
Mit jelentett számodra a testnevelés tagozatos általános iskolában ez így a kezdetekkor, hogy oda járhattál?
A bátyám és a nővérem már oda járt, tehát azt is mondhatnám, hogy ezáltal volt ott egy kitaposott utam. Nem tudom, hogy lehet-e ezt így így fogalmazni erről, de hogy ismertek a tanárok, jóba voltam a bátyám osztálytársaival mondjuk, stb. Egyébként csalóka, mert én pont nem testnevelés tagozatos voltam, tehát volt a sulinak testnevelés tagozata is, én egyébként nem tes is voltam, de persze attól mondom, így jártam focizni meg ilyenek, szóval, hogy ezeket így szerettem, de amúgy én abszolút jól emlékszem vissza azokra az időkre. Tök érdekesek voltak azok az élmények, hogy már akkor is volt, hogy forgattam például a Szeres Most című sorozatban, és amit így néztek az osztálytársak, és így még emlékszem, picit tartottam is, hogy most ezt így hogy fogják fogadni. Igen. De igazából nagyon-nagyon pozitívan fogadták, tehát hogy én egy ilyen kis vézna, alacsony gyerek voltam, és azért már ott a suliban is volt, hogy nem tudom, piszkáltak gyerekeket, ami abszolút, remélem, hogy egyre kevesebb ilyen van, mert tényleg ez szörnyű dolog. De hogy engem például ezek elkerültek. És szerintem visszagondolva valószínűleg azért, mert emiatt, hogy én szinkronizáltam, meg hogy így láthattak a tévében, stb. Egy picit ilyen, nem tudom, ilyen burokban voltam számukra, vagy hogy másképp álltak egy picit hozzám. Ennek megvan a pozitív, meg a negatív oldala is, de én abszolút úgy emlékszem vissza, mind a tanárokra, mind az osztálytársakra, hogy tök jól éreztem magam, szerettem.
Nekem az jutott az eszembe, hogy engem pont azért nem piszkáltak az iskolában, mert feltek, hogy a rádióba bemondom.
Aha, igen, szóval, hogy ennek van valamilyen kis vonzereje, vagy ereje.
Ugye te Harsányi Gábor stúdió után a Musical Varázs stúdióba kerültél.
Igen.
Milyen élmény összehasonlítani a két közeget?
Ez jó kérdés. Igazából hasonló volt mindkettő abból a szempontból. A Musical Varázsban már tényleg inkább a musicalek voltak a középpontban, míg a Harsányi Gábornak a színi tanodájában. Ott is voltak zenés dolgok, de ott nem tudom, ott még ugye gyerekként jártam, tehát ilyen gyerekdalokat énekeltem, stb. Maga az, hogy ilyen közösségekben van az ember, ahol hasonló érdeklődésű emberek vannak, gyerekek, ugye a Harsányi Gábor színisuliában abszolút ilyen gyerekcsoportban voltam, és ezek óriási élmények voltak. Nagyon sokat voltam felnőttek között gyerekkoromban, a színházakban is, stb., ahol ugye, tehát például, ha ment egy próba, nem tudom, az Operett Színházban, ott nem volt arra lehetőségem, hogy én hisztizzek idézőjelben, érted? Szóval, hogy munka van, dolgozni kell, oda kell figyelni, koncentrálni kell, stb., és nyilván itt, mikor volt egy harsányis tábor, és ott kiszabadultunk a gyerekekkel, szóval ez óriási élmény, szerintem picit ezek azok, ami miatt nem is érzem azt, hogy így elveszett kvázi a gyerekkorom, mert hogy szerencsére ezek az élmények megvoltak. Aztán a Musical Varázsban is a táborok, táncokat tanultunk, beszédtechnika, stb. Ezek mind fontosak, mind közösségi élményként, mind pedig szerintem szakmailag ezek hozzátesznek az emberhez. Úgyhogy én jól emlékszem vissza, örülök, hogy részt vehettem azokban.
És hol szereztél először színpadi tapasztalatot? Ugye te játszottál, ha jól tudom, a Légy jó, mint halálikban, és a Pán Péterben is.
Igen, azok már később voltak. Az első színházi darabom, igen. Ez jó kérdés, nem emlékszem, tényleg nagyon pici voltam. 4 éves koromban jött a szinkron, és talán ilyen 6 éves koromban volt egyébként az első színpadi szerep, de hogy az Operaházban, az biztos, hogy atályt volt, hogy a Pillangó kisasszony című operát csinálták az operában is, aztán az Erkel Színházban is később, és az egy óriási élmény volt, még így is, hogy azért kevésbé emlékszem rá, de azért sok kép megmaradt, hogy például azt az előadást kivitték egy hónapra Japánba.
Wow!
És én is kint lehettem egy hónapot Japánban. Igaz, mondom, 6-7 éves voltam, tehát nem azt mondom, hogy mindenre így teljesen emlékszem, de azért sok képen van, és óriási élmény volt. 5 csillagos szállodákban voltunk elszállásolva, édesanyám elkísért, természetesen, hát 6-7 évesen nyilván nem, de kemény menet volt, mert a 30 nap alatt azt hiszem, hogy 20-21 előadást csináltunk, nem volt benne sok dolgom, persze a Pillangó kisasszonynak voltam a fia, de maga ez is egy szuper dolog volt Japánban, ott az első Gameboy-om onnan van, még ez meg se jelent akkor itt Európában, és úristen, olyan menőnek éreztem magam. Szóval, hogy arra nem emlékszem, hogy mi volt az első, de aztán gyerekként pláne nagyon sokfele volt lehetőségem így játszani. A Légy jó, mint a Lálig is például egy olyan szerep volt, Nyilas Misi, fú, ez is ilyen szívbe markoló az egész történet. Maga a musicalek is nagyon közel állnak hozzám, ott is szuper emberekkel dolgozhattunk együtt, úgyhogy jól emlékszem vissza ezekre az időkre is.
Téged most láthatunk valamelyik színháznál?
Színházazni, egyre kevesebbet színházazok, érdekes, megvan ennek az oka, hogy miért alakult így. Igen, egyébként most pont tegnap is játszottunk Nádudvaron, most a Premier Színház, ez egy újonnan alakult, egy-két éve alakult színház, és velük csináltuk a Szegény kis betörő című előadást, egy Szenes Nádas darab, amúgy nagyon kis cuki, úgyhogy az van, amit aktívan így játszom. Csinálunk egy alkoholprevenciós előadást a Momentán társulattal, az is végül is félig színház, félig ilyen improvizatív dolog, de azért az időm 98%-át már a szinkron teszi ki, főleg a Covid óta.
Igen, igen, és hogyan szoktál felkészülni egy szerepre? Vagy vannak zenei tanulmányok, inspirációid?
Színházi szerep vagy szinkron?
Színházi.
Színházi szerep, kérlek szépen, itt a legutóbbi példámat a Premier Színházzal tudom mondani, ott csináltuk legutóbb ezt a Szegény kis betörőt, ott hál' Istennek minden adott volt, volt korrepetítor, megkaptam előre minden anyagot, és volt egy próba folyamat, az nagyon fontos. Szerintem egész jól tudok beugrani is darabba, hál' Istennek így jól ráállt az agyam, de azért egészen más nyilván, mint amikor van egy másfél hónapot felépíteni egy szerepet, magaddá formálni egy picit. A beugrásnál inkább, hát csúnyán hangzik, de valakit másolsz, ugye a lényeg, hogy lemenjen az előadás, be kell állni, míg sokkal több saját gondolattal tudod megtölteni, hogyha van egy próba folyamatod, pláne, hogyha a rendező partner is benne, és Jónás Szabolcs rendezte, és nagyon-nagyon jó partner volt ebben. Úgyhogy persze otthon is felkészülök, de én igazán az vagyok, aki az agyam, meg minden, főleg a próba folyamat alatt indul be. Minél többször csináljuk, jönnek az ötletek, hogy ó, itt még bele lehetne tenni ezt vagy azt, úgyhogy én főleg ilyen próba folyamatos vagyok.
Térjünk akkor át a szinkron munkára.
Igen.
Ugye te voltál Freddy Benson hangja az iCarly-ban.
Igen.
Mit jelentett neked neki a magyar hangjaként dolgozni?
Hát figyelj, ezt nehéz szavakba önteni. És méghozzá azért, mert van egy-két olyan sorozat, még, hát majdnem mondtam, hogy a Thunderman család ilyen, de egyébként nem teljesen, inkább az iCarly-ra igaz ez főleg, hogy gyakorlatilag együtt nőttünk fel. És ez lehet, hogy furán hangzik, de konkrétan, tehát tényleg az történt, hogy amikor elkezdtük a sorozatot, még ő is mutálás előtt egy ilyen kis fiatal srác, és már úgy fejeztük be, hogy hát szinte már férfiként fejezi be gyakorlatilag, hogy lemutál, stb. Stb. Tehát tényleg azt a 7-8 évet azt együtt nőttük fel, vagy együtt nőttünk fel. Pláne akkor még úgy volt, hogy együtt dolgoztunk a stúdiókban, több színész volt bent, és azt nem tudom, hogy így mennyire tudják a kedves hallgatók, nézők, vagy te mennyire tudod, hogy a nővérem volt benne effektíve a Carly. Tehát általában úgy voltunk hárman, ugye a Carly volt a nővérem, a Sam a Laudanandi, én a Freddy, és akkor órákat voltunk így hárman a stúdiókban. Közös pizza rendelések, meg mindent. Tehát amúgy annyi ilyen jó sztori van ezzel, amire így szívesen emlékszem vissza. Úgyhogy ez tényleg, hogy együtt nőhettünk fel, ez egy szuper dolog. Aztán nagyon befutott a sorozat, mi is nagyon megszerettük a sorozatot, nagyon-nagyon jókat nevettünk, és talán pont, nem is tudom, egy 2-3 éve láttam meg először, hogy csinálnak belőle új sorozatot, és egyből küldtem is a Laudanandinak, hogy de jó lenne, hogyha ez megvennék a szinkront, és megvették, és tavaly csináltunk is, azt hiszem, hogy 2 évadot, és óriási élmény volt.
Akkor mondhatni, hogy ez volt a legemlékezetesebb, vagy kedvenc szinkron szereped?
Hát, majd nehéz erre válaszolni. Az egyik kedvenc az biztos, több szempontból is. A másik, amit egyébként én tudnék mondani, az ilyen új kedvenc picit, az a Dr. Murphy. Uh-huh. Ő egy autista sebész rezidens, és számomra ez egy nagyon fontos és kiemelkedő munka picit a többi közül, azért egyrészt egyáltalán nem mindennapi az, hogy egy autista